Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 226. számú dicséretünknek minden versét énekelve, 226. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, az Evangélium 6. részéből, a 16. verssel kezdődő és a 18. verssel bezáródó rövid ige szakaszból. Jézus mondja, mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te lelked gyűjtött össze bennünket, még ha nagyon különböző érzések, gondolatok, vágyak, indulatok is járták át a bensőnket. Köszönjük neked, hogy segítettél legyőzni minden akadályt, és most itt lehetünk és hallhatjuk a te semmihez nem fogható szavadat, aminélkül lehet, de nem érdemes élni. Hiszen a te szavad beszéded maga az élet. Nagy szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk, hiszen úgy vagyunk előtted sokan, mint akik gyászolnak, akik vesztesek, akik drága szerettüket veszítették el fiatalon, és összetört szívvel vannak most ebben a te szent hajlékodban. Hadd éljék át a gyülekezetben, a szentek közösségében, hogy mi tudunk sírni a sírókkal lélek szerint. Köszönjük, hogy előtted lehetünk, és kérhetjük a te vigasztaló erődet a gyülekezet sok betegére, súlyos betegekre is. Élet-halál mesdjéjén járókra is, könyörülj rajtuk. És köszönjük, hogy előtted lehetünk, és kérhetünk téged a szegényekért, a magányosokért, azokért, akik keresik az élet igazi útját, a saját életük boldogító útját, de még nem találták meg. Bűnbánattal valljuk meg neked, édesatyánk, hogy olyan sokféle ellenállás van bennünk, amikor te szólsz. És olyan sokszor lázadozik a mi lelkünk ellened, mert engedtük és engedjük, hogy a keserűség életmagvai felnőjenek a szívünkbe. És teli vagyunk gondozott, ápolt keserűségekkel. Bocsásd meg nekünk a bűneinket. Annak nevében kérünk, akinek golgotai kereszt halála az egyetlen lehetőség a bűnbocsánatra. Jézusért kérünk, bocsáss meg nekünk. És arra kérünk, hogy szólj a te árva népedhez, és segíts figyelni rád. Amen. rosszul van kitéve a 155. a 155. számú énekünket énekeljük, ige hirdetés előtt a 155-et, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. 155. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből. Ézsaiás proféta könyvéből, a könyv 58. részéből, annak 5. verse első felét olvasom. Így szól Isten igéje, hát ilyen a bőjt, melyet én kedvelek? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bőjtben vagyunk, és ez a bőjt a keresztény egyházak életében egy időszakot jelent, egyúttal nem csupán egy időszakot jelent, hanem azt is jelenti a bőjt, amit speciálisan teszünk, vagy éppen nem teszünk, ebben a bizonyos bőjti időben, bőjtben vagyunk. Az egyházi életrendjében ez az időszak, amelyet bőjti időnek nevezünk, a húsvétot megelőző néhány hét. Magáról a bőjt lényegéről, a bőjt természetéről, történéséről, tartalmáról. Engedjük, hogy tanítson bennünket ezen a mai Isten tiszteletünkön Jézus. Épp az elmúlt héten jeleztem előzetesen is, hogy ebben a bőjti időszakban egyszer mindenképpen visszatérünk a bőjtre, és figyelünk Jézus tanítására. Így kezdi az Úr Jézus a bőjtről való tanítását. Amikor pedig bőjtöltök, aztán majd folytatja. De ez egy nagyon fontos dolog. Amikor pedig bőjtöltök. Olyan módon beszél Jézus a bőjtről, mint ami természetes része. Egy folyamatosan természetes része a keresztény egyház életének, a hívő embereknek, és nem csupán egy időszak. Amikor pedig bőjtöltök. Pont úgy szól az Úr Jézus a bőjtről, mint ahogy az adakozásról. Ez a 6. rész így kezdődik, amikor pedig adakozol. Aztán elmondja Jézus, hogy ezt úgy csinált, hogy ne tudja a te bal kezed, hogy mit ad a jobb, amikor pedig adakozol. Aztán ezzel folytatja Jézus itt a 6. részben. Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és úgy imádkozzál. És így folytatja. Amikor pedig bőjtölsz, Jézus nem választja el, és nem választja le a böjtöt a mindennapi életről, és így a keresztény életről sem azzal, hogy csupán egy időszakról van szó. Nem csinál Jézus egy kizárólagos időszakot a böjtről, hogy az a húsvét előtti néhány hét. Nem csinál ilyet Jézus, hanem amikor a böjtről beszél, akkor úgy beszél róla, mint a keresztény embernek, a hívő ember életének egy abszolút természetes része, mint az imádság. Vagy mint az, hogy adakozik, alamizsnálkodik, ahogy Jézus korában, aztán sokáig a mindennapi beszédben is mondták az adakozást. Mi pedig oda jutottunk, hogy a böjt le van választva a keresztény ember életéről, és egy időszakra szűkül, és sajátos tartalommal töltöttük meg. De én nagyon fontosnak látom azt, ahogy Jézus elkezdi ezt mondani. Amikor böjtölsz, amikor imádkozol, amikor adakozol, ezek mind természetes folyamodványai, következményei, részei a mindennapos keresztény életnek. Mindhárom, az ima, az adakozás, a böjtölés, a keresztény ember életének szerves része, és így sokkal több és más, mint csak egy időszak. Több és más. Jézus a hegyi beszéd 6. részében erről a háromról egymás után beszél. Így össze is köti őket. Ami azt jelenti, hogy ez a három dolog valamiképpen össze is tartozik: adni, imádkozni és böjtölni. Ha Jézus összekötötte őket, ember el ne válassza. Akkor ez a három dolog összetartozik, és nagyon mély összefüggések vannak a három között. Elválaszthatatlanul. Az adakozó kezünk, az imádkozó kezünk és a böjtölő életünk a legszorosabban össze van kötve. Jézus maga köti össze. Mennyire levált erről a böjtölés, részben levált az alamizsnálkodás, az adakozás, és meggyengült az ima élet. Mert hatnak egymásra, mert összefüggenek egymással, mert mélyen össze van kötve ez a három dolog. Következnek egymásból: adni, imádkozni és böjtölni. Bárhol megbillen az egyensúly, bármelyiknél megbillen az egyensúly, a másik kettővel is baj lesz. Aki nem böjtöl, annak gond van az ima életével és az adakozásával is. Így igaz a másik kettőre: aki nem imádkozik, annak baj van az adakozásával és a böjtölésével. Mert Jézus összekötötte, mert hogy elválaszthatatlanok. Ha valaki nem szokott adakozni, ott nagy gond van a böjtöléssel is, meg az ima élettel is. És ez egyáltalán nem azért van így, mert én ezt mondom, hanem mert Jézus így kötötte őket össze. És minél önzőbb lesz az ember, mert a bőjt nagyon szorosan összefügg az önzőséggel. Minél önzőbb lesz az ember, annál kevésbé fogja ezekben gyakorolni magát. És az első, amit megvan ebből a sorból, az éppen a bőjtölés. Az Isten szerinti bőjtölés. Milyen jó lenne, ha csak néhány hétig szólna ez a tanítás. De ez a mindennapi keresztény élet része. Nem csupán egy időszak. Kedves testvérek, mindhárom dologról úgy beszél Jézus, hogy ezeknek van egy negatív képe, és van egy pozitív képe. Mind az adakozásnak, mind az imának, mind a böjtnek. Van egy képmutató része, és van egy Isten előtt való titokzatos része. Mind a háromnál elmondja Jézus, hogy ne légy képmutató, amikor adsz, amikor böjtölsz, amikor imádkozol. És van egy pozitív része, hogy mindezt hogyan csináld. Hogyan adj, hogyan imádkozz, és hogyan böjtölj. Itt a lényeg az, hogy ne legyél semmiképpen képmutató, ha ezekbe gyakorolod magad. Ha ott tartasz már, hogy ezekben gyakorolod magad, ne legyél képmutató. Hanem hidd el, mondja Jézus, hogy Isten titkon van, de titkon néz, és megfizet nyilván. Titkon van Isten most is. Titkon van, figyel most is, és majd megfizet nyilván. A választó vonal mindháromban itt van. Ne legyél képmutató. Aki képmutató módon ad, arra azt mondja Jézus, hát el is veszi majd az emberektől a dicséretet, de nem Istentől. Aki képmutató módon imádkozik, az is elveszi emberektől a dicsőséget, de nem Istentől. Isten titkon van, de titkon néz. Amikor adsz, amikor imádkozol, és amikor böjtölsz. És megfizet majd nyilvánvaló módon. Kedves testvérek, amikor böjtölsz, erre fogunk nyilvánvaló módon most már koncentrálni a három közül. És azért ezt az igét olvastam fel alapigeként az Ézsaiás könyvéből, mert Isten teszi föl ezt a kérdést, hát ilyen böjt az, amit én kedvelek. Hát milyen? Mi egyáltalán a böjt? A legtöbb ember fejébe lehet, hogy a fogyókúra jut. Az észbe, de a fogyókúra nem böjt. Akiknek van vallásos kötődése, talán arra gondolnak, hogy hát ez egy olyan időszak, amikor nem lehet húst enni. Majd eljön a hús vételének az ideje. De amíg nincs hús vételi idő, addig nem eszünk húst. És része a böjtnek ez is. De szeretném könnyűvé tenni a választ erre a kérdésre, hogy mi a böjt, azzal, hogy egy szóval válaszolok rá. Hogy könnyebb legyen megjegyezni. A böjt egyenlő lemondás. Ennyi. A böjt lemondást jelent. Nagyon sokfajta lehetősége van a böjtnek. De minden böjtben ott van a lemondás. Ha valaki olimpiai vagy világbajnok akar lenni, akkor bizony bőtölnie kell hozzá. Bőtölnie kell. Egy csomó testi dologról lemondani. Egy cél érdekében, egy számára magasabb rendű cél elérése érdekében. Le kell mondani a dolgokról. Mások focizni indulnak, vagy játszani, vagy este szórakozni, ő edzeni megy. Az elviselhetőség határáig aszkézisben él. Gyötri a testét. Lemond egy csomó dologról, mert lebeg előtte egy magasabb rendű cél, amit szeretne elérni. Testvérek, a bőt áldozattal és lemondással jár. Úgy lesz valaki világhírű művész, hogy naponta 8-10-12 órát gyakorol, és meghatározza az életét, a nagy cél elérése érdekében az életét, hogy mit egyen, mikor aludjon, mit igyon, mikor pihenjen, mindennek van egy ritmusa, és közben minden dologról, amiről egy átlag embernek nem kell, neki le kell mondania. Testvérek, lemondással jár. A bőtölés mindig ezt jelenti, hogy lemondani egy magasabb rendű cél érdekébe. De testvérek, maga a bőjt ilyen értelemben az élet törvénye, nem vallási törvény. Az életben semmit nem lehet másként elérni, nagy dolgot, csak bőjtölve, lemondással. Egy olyan világban élünk, amelyikben a gondolkodásunkat nem erre felé terelik, hanem pont ellenkező irányba. Tiéd az életed, használd, habzsold, edd, szerezd meg, intézd el, jár neked, ne mondd le semmiről. Élj minden pillanat, minden gyönyörűségével. Pont az ellenkező történik. A bőjt egy élettörvény, ha van előtted magasabb rendű cél, akkor azért kész vagy lemondani mindenről. Kedves testvérek, Jézus szavai egyértelműsítik, hogy a hívő keresztény életben jelen kell lennie a bőjtnek. Jelen kell, amikor pedig bőjtölsz, akkor valamiről lemondasz. Mondok néhányat. Kedves testvérek, amikor valaki arra szánja oda magát, hogy az odafelvalókkal törődjön, Isten dolgaival, az másként nem megy, csak bőtölve. Valamiről le kell mondania. Azoknak, akik megérkeznek egy-egy templomba, minden templomba érkezéshez bőtölni kell. Valamiről le kell mondani. Most lehetne otthon feküdni az ágyon és nézni valami szórakoztató műsort. Lehetne a szép napsütésbe kirándulni. Lehetne bármit csinálni. Ahhoz, hogy itt legyél. Ahhoz, hogy Isten dolgai elérhessék a szívedet, a bensődet. Le kellett mondani valamiről, és minden lemondás bőjt, és minden bőjt lemondás. És ha nem látlak többé ebbe a templomba, pedig élsz, ugyanott vagy az, azért van, mert nem vagy hajlandó többé bőjtölni. Nem mondasz le semmiről azért, hogy itt legyél. Mert megértetted már, hogy az életedről van szó. Testvérek, amikor az ember az Isten dolgaira akar figyelni, akkor félre kell tenni dolgokat ahhoz, hogy erre készen legyen. Le kell mondani dolgokról, bőtölni kell.
És amikor valaki hétszámra, hónapszámra nem teszi be a lábát a templomba, pedig tehetné, pedig egészséges, pedig nem tartja vissza tulajdonképpen semmi, nem tudja letenni, félretenni azt, amivel éppen foglalkozni úgy gondolja, kell vagy akar. Böjt nélkül nincs magasabb rendű cél elérése. És a böjt mindig lemondást jelent. Mindig lemondást jelent. Félretenni egy időre valamit az életemben azért, hogy Isten beszélgethessen velem. Ehhez böjtölni kell. Lemondani valamiről. Másként nem megy. Jézusról tudjuk, hogy nagyon sokat dolgozott, és mégis böjtölt is, nem is egyszer olvassuk, hogy 40 napon keresztül nem evett, nem ivott. Bár az Isten fiaként, valóságos Istenként volt jelen emberi testben, mégis azt olvassuk róla, és szokása szerint bement a templomba. És olyankor mindig Jézusnak is valamit félre kellett tenni. De szokása volt, azaz rendszeresen csinálta. Hát ha az Isten fiának kellett a mindennapi életéhez, a rendszeres életéhez az, hogy böjtöljön, félretegyen valamit azért, hogy Isten házába érkezzen, hogy ott imádkozzon, vagy szóljon, mennyivel inkább kell nekünk? Testvérek, azért is komolyan vehetjük az Úr Jézus szavait a böjtről, mert az egész élete az volt. Gondoljátok el, hogy mint a Szent Háromság második személye, mint valóságos Isten otthagyta az Isten országát, királyok királya és uraknak ura, aki előtt minden térd meghajol. Micsoda böjt kellett, lemondás arról, hogy aztán azt olvassuk Jézusról, hogy önmagát megüresítette, olyan lett, mint mi. Szolgai formát vett föl. Hagyta, hogy megköpjék, megverjék, kivégezzék. Az egész élete egy böjt volt. Lemondás értünk, hogy mi Isten dicsőségének közelébe jussunk egyszer. A keresztény böjt azt jelenti, hogy valamit félreteszek az ideig való egyébként sürgető feladataimból egy időre. Hogy az odafelvalókkal, az örökkévalókkal foglalkozzam. Aztán vissza kell vennem, vissza kell állnom az életembe, és végeznem kell a feladataimat. A lelki böjt is lemondást jelent. Le tudok mondani az önzésemről. Le tudok mondani az igazamról. Le tudok mondani a haragom bosszújáról, az anyagiasságomról, egy magasabb rendű cél eléréséért, Jézus győzelméért az életembe. Böjt. Testvérek, a keresztény böjt mindig másokért is van. Mindig másokért is van, sohasem csak a böjtölőért. És ezért van intimitása. Jézus ezért beszél mindig ilyen intim módon az adakozásról, az imádságról, a böjtről, hogy menj be a te belső szobádba, ne tudja egyik kezed, mit tesz a másik. Ha adsz, ne kürtöltess mag előtt, mindig van benne egy intimitás, mert másokért is böjtölünk. Tulajdonképpen minden böjt más emberért is van. Mert ha én tudok megbocsátani, az hat rád, hogy nem haragszom rád. Ha tudok lemondani az igazamról, az hat rád. Az az életedet szebbé teszi, teljesebbé és boldogabbá. Mindig másokért is van a keresztény böjt. Nem csak a böjtölőért. Milyen böjtöt kedvel az Isten? Teszi föl a prófétán keresztül maga az Isten a kérdést. Milyen böjtöt? Ilyen válaszokat ad rá. Azt, amikor a gonoszság bilincseit megnyitom. Ez azt jelenti, hogy annak, aki gonosz volt ellenem, a bilincseit én magam feloldom. Úgy hívják megbocsátás. Bőjt kell hozzá. Ugye milyen nehéz megbocsátani? Ugye milyen nehéz a szíved, a lelked legmélyéig múltá tenni azt, aki vétkezett ellened, nem haragudni többé rá? Milyen jó ez a kép, hogy a bilincseit megoldani. Hogy tudjuk a gyűlöletet, a haragot, a személyes sérelmünket olyan mélyen őrizni, hogy nincs bocsánat, nincs irgalom. Meg vagy bilincselve a szívemben. De hát hol van megbilincselve az ilyen? A szívemben. Jó helyen van megbilincselve valaki a szívembe? Hát örökké nyugtalanít. Nincs belső békességem. Nincs bennem harmónia. Mert ahol bilincs van, ott nincs harmónia. Az másodiknak ezt mondja, az iga köteleit megoldani. Az iga köteleit megoldani. Ez azt jelenti, hogy segítek embereken, akik megkötözöttek. Rabja az alkoholnak, a kábítószernek, a saját nyelve hazugságainak, a mocskos gondolatainak, a házasság törésének, mindenféle paráznaságának. Segítek ezt az igát, amit húz magával, megoldani. Ez a bő. Beszélgettél már emberrel így? Segítettél valakin már így, hogy valami fajta rabsága igáját, amiben be van kötve a nyomorult, és nem tud belőle kijönni? Segítesz megoldani? Tudod, hogy kell? Úgy, ahogy a tiédet oldotta meg Jézus. Pont ennyit tudsz róla. Ahogy a te igáidat megoldotta Jézus. És a harmadik, amit mond, hogy milyen bődbe gyönyörködik az Isten. Adj az éhezőnek enni és öltözetet. Adj! Dehogy adok, dehogy adok, eszem ágába sincs adni. Még csak az kéne, hogy adjak. Adjanak nekem. Nekem se ad senki. Milyen önzővé lett a szívünk. Milyen bőtbe gyönyörködöm? Teszi föl a kérdést az Isten, és megválaszolja. Kedves testvérek, ezeknek az áldott bőtöknek, amelyek másokért is vannak, van jutalma. És az Atya, aki titkon van és titkon néz, megfizet neked nyilván. Nyilván. Amikor a keresztény ember tudja magát gyakorolni a krisztusi bőjtben, le tud mondani a lopott dicsőségéről, a képmutató életéről, amikor végre megtanul hallgatni, vagy éppen imádkozni, még az ellenségéért is, amikor a veled erőszakoskodóval és téged kényszerítővel még két mérföld útra is el tudsz menni, holott csak egyre kényszerít, de kényszerít, tudsz adni és megbocsátani, ezt mondja az ige, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és az Úr dicsősége követ téged, előtted pedig megy az Isten által megvilágított igazságod. Micsoda áldásai vannak a bőjtnek. Mert ellentétben, hogy gondoljuk, a bőjt nem azt jelenti, hogy adok, hanem azt, hogy kapok. Az ember azért nem akar bőjtölni, mert úgy gondolja, adnia kell, és azt nem szeretünk. Azt nem szeret. Majd az Isten megfizet neked. Megbizony, úgy, ahogy az igében van. A bőjt egyik nagy titka, testvérek. Ezért ne félj tőle, hogy végül mindig te kapsz. Lesz több erőd, több békességed, a szívedbe több szeretet, a megbocsátás készsége, felvírod a te napod, meggyógyulsz a betegségedből, Isten igazsága világosságul van előtted, és Isten áldása követi az életedet. Megéri bőjtölni krisztusi módon? A legjobb befektetés. Adni, imádkozni, bőjtölni. Igen, fejezzük be ezzel, hogy a Jézus szerinti bőjt mindig áldásokkal jár. Mert mindig kapsz. Isten ad. Így mondja egyenesen Jézus. Megfizet, az Isten neked megfizet nyilvánosan. Ne várjál mindig emberi fizetségekre. Nem jobb lenne egyszer már átélni, hogy mi az, amikor Isten megfizet engem? Nem érdekel? Nem vagy rá kíváncsi, milyen, amikor Isten fizet? Pedig csodálatos dolog. És majd ő nyilvánosan teszi ezt. Amiért harcolsz? El kell érni, meg kell mutatni, az igazamat napfényre kell hozni. Nem lesz belőle úgyse semmi. Majd amikor Isten megfizet nyíltan, nyilvánosan, az lesz az igazi. Ha kapni akarsz Istentől, bőjtölj krisztusi módon. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te gazdag lévén szegényé lettél, érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Hiszen milyen gazdag voltál Isten országába, és milyen gazdag vagy most is ott. Ott ülsz az Atya trónja mellett. Királyok térdelnek előtted. Uraknak urai, angyalok szolgálnak téged. Az egész világ mindenség hódul előtted, és mégis szegényé lettél. Ebből a gazdagságból érettünk, és köszönjük, hogy a te szegénységed ott a Golgota keresztjén látszódott meg. Ahol igyekeztek lemeszteleníteni téged testileg, lelkileg, megalázni, és végül megfosztani az élettől is. Milyen szegénynek látszottál, és mégis ebből a szegénységből hogy árad a gazdagság évezredek óta, szerte ezen a világon. Köszönjük, Jézus, hogy a te golgotai kereszten való szegénységedből élünk mi is. És csak ebben reménykedve gondolunk a mára és a holnapra, csak rád nézve. Segíts hát felemelni a tekintetünket. Mindig csak lefelé meg körbenéző emberek. Oda fel, ahonnan életnek beszéde száll alá. Köszönjük, édesatyánk, hogy szóltál és tanítottál. Dicsőség legyen neked érette. Amen. Mondjuk el azt az imát, amely Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Kedden este 7 órakor megtartjuk a fiatal felnőttek Biblia óráját, az úgynevezett FIFA közösségi alkalmat. Ez a 14-e kedd, ez az a nap, amikor itt a kerületben lesz a március 15-ével kapcsolatos kerületi rendezvény, amelyet azért is a szíves figyelmetekbe hozok, mert ezen a keddi délután 2 órakor kezdődő Kossuth téren lévő rendezvényen meghívottként énekel gyülekezetünk kórusának a férfi tagjaiból álló férfi kórus része. Úgyhogy aki el tud jönni egyébként is az ünnepre, szerényen, büszke szívvel, hogy a mi kórusunk férfi tagjai még ott énekelnek is, azokat hívjuk és szeretettel várjuk. Március 15-e ünnepünk és munkaszüneti nap is, így a hittan óra is elmarad, és a kórus próba is elmarad 15-én szerdán. Csütörtökön 10 órakor bibliaóránk van, csütörtökön este 6 órakor a kisifi bibliaórája, pénteken 5 órakor mini ifi, 5 órakor juvenis ifi, ifi, 6 órakor nagy ifi, tehát 3 ifjúsági csoportnak van pénteken bibliaórája. Szombaton 10 órakor konfirmáció van, és minden vasárnap 10 órakor van az istentisztelet. Ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Így van? Tisztelettel. Kedves testvérek, adónk 2x1%-ával szabadon rendelkezhetünk. Kérjük, hogy az egyik 1%-ot adjuk gyülekezetünk közhasznú alapítványának. Pár éve hoztunk létre egy alapítványt, az alapítvány neve Kapunyítás. Ez az alapítvány döntően szegény, nehézsorsú gyermekek és fiatalok támogatására hoztuk létre, és az ide befolyó összegekből is segítjük az ő nyár első renden ugye a nyári táborozásaikat, amelyek nagyon komoly költségeket jelentenek minden esztendőbe nekünk. Gyülekezetünk egy tagja egy fő szőnyeg burkoló munkatársat keres, bejelentett állandó munkaviszonyra Budapest második kerületi munkahelyre. 8 órás a munkaidő, vasárnap soha nincs munka, előny, ha a jelentkező rendelkezik jogosítvánnyal is. Itt van Noémi, úgy láttam, itt vagy. Itt van Kovács Noémi, aki kérte, hogy ezt a hirdetést mondjam el. Tehát majd vele lehet személyesen találkozni, ha valakit érint. A múlt héten is jeleztem ezt már. És ide kapcsolódik az is, hogy gyülekezetünk pedig az urkúti munkáinkhoz egy kőműves iparost, mesterembert keres. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a ott végzendő munkák idejére oda kell költöznie. Ha van ilyen, akit jó szívvel tudunk ajánlani, akkor Brandemuth Sándor főgondnok úrnál lehet ezt jelezni. Köszönjük előre is. Gyülekezetünk egy jól ismert, kedves tagja, orgonaművészünk Vida Mónika Ruth. 2 koncertjére hívom fel a figyelmeteket. Ma este 6 órakor a Lajta László zeneiskolában, itt az Ady Endre utca 98-ban velünk szemben lesz koncertje, illetve holnap hétfőn délután 3 órakor a Benczúr házban, Benczúr utca 27 szám alatt. Végül hirdetem, hogy gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szerettei Kocsis Mária testvérünket, aki nálunk konfirmált fiatal lányként annak idején. Tőle búcsúztak szeretteik, mi pedig a köztünk lévő gyászolókat Jézus szavaival bátorítjuk és biztatjuk. Ezt mondja az Úr Jézus, ha valaki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Isten adjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a magyar himnusz éneklése előtt. 398. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. 398.1. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Majd a himnuszt. Thank you.